Istennek igéjét János első leveléből fogom olvasni, az első rész első 4 versét, valamint az 5. rész 9-től a 13. verséig. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg Isten igéjét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. És az 5. rész 9. versétől. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonyságtételét, de Isten bizonyságtétele nagyobb. Mert Isten bizonyságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonyságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonyságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonyságtételben, amellyel Isten bizonyságot tesz fiáról. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Eddig Isten igéje, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk Jézus Krisztus, Isten fia, aki értünk emberré lettél. Köszönjük, hogy benned van az élet, az örök élet, amiben bennünket is részesíteni akarsz. Köszönjük a benned való hitáltal, hogy közösségünk lehet veled, és az atyával a Szentlélekben. Kérünk, ajándékozz meg most is bennünket ezzel a közösséggel. Fordítsd a szívünket teljesen önmagad felé. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket minden szennytől, tisztátalanságtól, ami nem méltó te hozzád. Dicsérünk téged, aki világosság vagy, és tudjuk, hogy nem lehet közösségünk a világossággal, ha sötétségben járunk. Kérünk, hogy így irgalommal tekints ránk, bocsáss meg vétkeinket, szent véret, tisztítson meg teljesen bennünket, hogy átéljük azt a közösséget, amelyről olvasunk is, ami valóságos lehet mindannyiunk szívében, akik te benned hiszünk. Kérünk téged, hogy áld meg gyermekeinket, akik szintén te rád figyelnek, előtted nyitnák meg a szívüket. Kérünk, hogy a te igéd hújjon az ő szívükbe is, és hozza meg a gyümölcsét az örök életre. Amen. Foglaljuk el helyünket, és egy énekkel készüljünk az igéhirdetésre.
Mindnyájan, akik szomjaztok, gyertek e vizekre, és igyatok. És ti is, kiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek, és egyetek. Amad gyertek, és vegyetek, örök életet, pénz nélkül ingyen új életet. Gyertek és vegyetek örök életet, pénz nélkül ingyen új életet. Ó, mi mindnyájan, kik megfáradtatok, gyertek, én hozzám sugalmat adom. Én és ti is, kiknek súlyos teretek, végét talál majd nálam teretek. Hamar jöjjetek, jöjjetek, most amíg lehet, hadd adjak néktek örök életet. Jöjjetek, jöjjetek, most amíg lehet, hadd adjak néktek örök Isten szól hozzád sötét éjjel át, bárhol vagy, hallgass teremtőd szavát. Ébredj föl végre, aki aluszol, és támadj föl az örök halálból. Akkor fölragyog a te csillagod, Jézusban eljön örök hajnalod. Fölragyog a te csillagod, Jézusban
Kedves testvérek, a mai igehirdetés címe a felolvasott ige alapján hirdetjük nektek az örök életet. János ezzel a idézőjelbe tett felütéssel kezdi meg mondani valóját, mint egy megjelölve, hogy miről is akar írni nekünk. És ezt a levelet, ezt a témát elsősorban nem evangelizációs céllal írja meg. Amikor azt mondja, hogy hirdetjük nektek az örök életet, hívő közösségeket szólít meg ezzel az üzenettel. Ahogy a levél végén olvastuk, szinte befejezősként, összefoglalóan azt írja, visszautalva mindarra, amit megírt, ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. És hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Miért ír János ezekről? Hívő közösségeknek? Egy, hogy megerősítse őket az Isten fiában való hitükben. Másodszor, hogy megerősítse őket az örök élet bizonyosságában. Azoknak ír, így szól, ezekért írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, mégis a mondat vége így szól, hogy higgyetek az Isten fiának nevében. Miért? Van a mondat elején és a végén, hiszen már hisznek. Azért, hogy megerősítse őket az Isten fiában való hitükben. Ugyanis az első század végén az egyházban felbukkantak olyan tanítók, akik nem az igazsághoz hűen beszéltek az Isten fiáról. Ezeket János antikrisztusoknak nevezi, hitetőknek, akiknek a beszédét hazugságnak mondja. Miért fogalmaz ilyen keményen János? Miért hívja ezeket az egyházban, akkoriban jelenlévő tanítókat antikrisztusoknak, beszédüket pedig hazugságnak? Azért, mert az Isten fiáról az igazságot kell hinnünk ahhoz, hogy az örök életben, ami benne van, mi is részesüljünk. A tét az örök élet. Ha tényleg az Isten fiában hiszünk, örök életünk van. De ha nem hisszük az igazságot az Isten fiáról, ha róla hazugságot hiszünk el, akkor valójában nem benne hiszünk, és nincs örök életünk. Ezért nem hihetünk a magunk módján. Ugye mai divatos kifejezés, hiszek a magam módján. Isten igéje nem támogatja ezt a gondolkodást. Nem hihetünk a magunk módján. Ezért is írja olvasóinak János az újonnan felbukkanó antikrisztusi tanítással szemben azt, hogy amit kezdettől hallottatok, és ez az apostoli igehirdetés volt, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában, és az ő fiában maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Ez a második rész 24.-25. versei. Ezekkel a szavakkal János az örök életnek az ígéretét az atyával és a fiúval való közösséghez köti. Ha benne vagyunk az atyában és a fiúban, és a fiú bennünk van, és az atya bennünk van, akkor örök életünk van. Az antikrisztusi hazugságok által nem lehet bennünk sem a fiú, sem az atya. Ezért, ha azt hisszük, amit azok hirdettek az első század végén, nem lehet közösségünk sem az atyával, sem a fiúval, és nem lehet részünk az örök életben. János nagyon világosan megfogalmazza ezt, senkiben sincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki tagadja, hogy Isten fia valóságos emberré lett, Jézusban emberi testben jelent meg közöttünk, az tagadja a fiút, de ha őt tagadja, akkor a fiú, vagy az atya sem lehet meg benne. És nem lehet örök élete. Aki viszont az apostoli, a kezdeti apostoli hithez ragaszkodva megvallja az Isten fiát, abban megvan az atya is, megvan a fiú is, és övé az örök élet is. Néhány igén keresztül nézzük meg, hogy mi az, amit megtagadtak az első századi antikrisztusok, hitetők, abból, amit az apostolok kezdetben hirdettek. Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, a megtestesülés igazságát tagadták meg. Amit karácsonykor ünneplünk. Nem tudom, hogy ez világos szokott-e lenni, amikor karácsony ünneplünk, hogy Isten fiának megtestesülését, testet öltését ünnepeljük karácsonykor. Az első század végén ezek az antikrisztusi tanítók ezt tagadták meg, hogy Isten fia, aki az atyától jött, és nyilván tiszta volt és szent volt, nem ölthetett testet, mert azt gondolták, hogy a test az anyagi valóság, az gonosz, az rossz. És ami szent, annak nem lehet közössége azzal, ami rossz. Tehát tagadták a testet öltést. Ezt János több helyen is megfogalmazza. A második rész 22. versében azt írja, ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Vagyis az a hazug, aki letagadja, hogy a testben közöttünk lévő Jézus az Istentől, az atyától, a mennyből küldött messiás. Aki ezt tagadja, hogy aki itt volt közöttünk testben, nem a mennyből küldött, az atyától küldött messiás, az hazug. Később ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg. Valamely lélek nem vallja Jézust, testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az antikrisztus lelke. Tehát ugyanez a gondolat, aki tagadja, hogy Jézus a testben megjelent messiás, aki az atyától jött, az az antikrisztus lelke. A második levél ugyanezt a gondolatot szinte szóról-szóra megismétli a 7. versben, mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Ez volt az első század végi antikrisztusi tanítás, hitetés, ami tagadta a kezdeti apostoli igehirdetésnek azt a tételét, hogy a messiás, a Krisztus, az Isten fia, akit az atya küldött a világba, valóságos emberré lett értünk. Valóságos emberi testben jelent meg közöttünk. Gondoltátok volna, hogy ilyen jelentősége van a karácsonynak? Hogy azt hisszük, hogy Isten fia értünk megtestesült, emberi formában, emberként jelent meg és élt közöttünk. Galata levél 4. rész 4. verse ezt mondja, ez a karácsony üzenete. Isten kibocsátotta az ő fiát, aki asszonytól született. Isten fia, aki asszonytól emberi formában megszületett. Ezt ünnepeljük karácsonykor. És a megtestesülés, az asszonytól való születés igazságát tagadták le, vagy tagadták meg az első század végi hitetők, antikrisztusok. Zárójelbe megjegyezném, hogy Pál apostol hasonló gondolatokat ír Korintusba, az első korintusi levélben, de nem a megtestesüléssel kapcsolatban, hanem pont a húsvéti üzenettel kapcsolatban. Az Úr Jézus bűneinkért vállalt haláláról, eltemettetésről, tehát eltemettetéséről és testben való feltámadásáról beszél úgy, hogy ezeket az üdvösségünkért hinni kell. 1 Korintus 15 elején, ha ezeket elolvassuk, világosan benne van. Korintusban ugyanis némelyek megkérdőjelezték a testben való feltámadás igazságát, annak valóságát. Mi következik mindebből? Nagyon csúnyát fogok mondani. A keresztény hit dogmatikus hit. Ne kövezzen meg senki, legyen szíves. Mit értek ez alatt? Azt, hogy nem hihetünk a magunk módján. Ha Isten fiában akarunk hinni, azt kell hinnünk, azokat az igazságokat, amelyet kezdettől fogva az apostolok hirdettek. Ha nem hiszünk a megtestesülésben, ha nem hiszünk a testben való feltámadás igazságában, nem az Isten fiában hiszünk, és nincs örök életünk. A világosan megfogalmazott hitigazságokban, hogy Isten fia testet öltött, és valóságos emberi testben föltámadt, hinnünk kell, ha az örök életet el akarjuk nyerni, és üdvözülni akarunk. Ne ijedjetek meg a hitigazságoktól, a dogmáktól, mert ezek által, ha ezeket hisszük, és nem csak ezeket, hanem ezeken keresztül magában, az Isten fiában hiszünk, közösségünk lesz az atyával, és a fiúval, és hogy a levele elején, a 4. versben János írja, örömetek, örömünk teljes lesz. A hitigazságok ismerete végeredményben az Istennel való közösségen keresztül örömöt hoz az életünkbe. A kis kitér után visszatérve János első leveléhez. Hogyan beszél a kezdeti apostoli tanításról János? Nagyon fontos látni, hogy az apostolok közvetlen, személyes tapasztalatát fogalmazza meg a levél első néhány versében. Tehát ezek személyes, közvetlen, fizikai tapasztalatok. Így ír ezekről. Amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, ezek a fizikai érzékek, hallás, látás, amit szemléltünk a szemeinkkel, és kezeinkkel illettünk, vagy tapintottunk. Tehát ezek a fizikai érzékek, látás, hallás, tapintás. Később ezt írja a második versben. Láttuk, és tanú bizonyságot teszünk róla. Tehát János arról tanúskodik, többi apostol nevében, amit láttak, és hallottak, és végül, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, ez a harmadik vers. Tehát az első, a második és a harmadik nevés. Újra és újra arról beszél, hogy azt hirdetjük nektek, amit láttunk, hallottunk és tapintottunk. Közvetlen, személyes, fizikai tapasztalatról beszél János az apostolok nevében. És mit mond arról János, akit ők hallottak, láttak, kezeikkel illettek, tapintottak? Azt mondja róla, hogy ő kezdettől fogva volt, mármint Jézus, az Isten fia, hogy ő az élet igéje, sőt, ő az örök élet. Ezeket nem könnyű esetleg elsőre megérteni, miről is van szó, hogy kezdettől fogva volt ki volt kezdettől fogva, nem a teremtés, nem a világ teremtésétől fogva, hanem azt megelőzőleg öröktől fogva, ki az, aki létezett, az életnek az igéje. Akiről a János evangéliumának első részében is olvasunk. Az isteni ige, akiben élet volt, isteni élet volt. Ő az örök élet. Tudom, aki az első, vagy János evangéliumek elejét olvassa, hogy ennek a levélnek az elejét olyan fogalmakkal találkozik, amit talán elsőre nehéz megértenünk, de ezeken gondolkodni, elmékednünk kell. Mi az, hogy az Isten igéje, aki Istennél volt, és Isten volt. Ugye Isten igéjéről azt mondjuk, hogy itt van a kezünkben. És tényleg, ez az Isten igéje, amely tanúskodik Istenről, és az üdvösségünkről. De amit ebben olvasunk, az töredékes ismeret Istenről. Nem teljes ismeret Istenről. De az Isten fia, az Isten igéje, az istenség teljességét magában hordozza. Kolossi levélben Pál apostol a 2. rész 9. versben azt mondja, hogy ő benne lakozik az Isten egész teljessége. És azért Isten igéje, Jézus Krisztus az Isten fia, értsétek jól, amit mondok, Isten ő benne kimondta, kifejezte teljes mértékben önmagát. Olyan szó, amiben belemondta egész isteni lényét, hogy benne lakozzék az istenség egész teljessége. Nem csak részben, ahogy az írott igében van, hanem a maga teljességében. Ez írott ige, az Isten fia élő ige. Ő él, valóságos személy, aki tökéletes mértékben, teljes mértékben bírja az Atya isteni mi voltát. Erről ír Pál, mivel ilyen értelemben az egész az istenség teljességét bírja. Ő nem teremtmény. Istentől született, de az isteni lények teljességét bírva valóságos Isten. És ezért ő az örök élet. Ő benne élet van, isteni élet. Ő maga az örök élet. Az Isten fia, aki megjelent közöttünk emberi testben. Ezen gondolkodjatok még, tehát nem csak most, hanem folyamatosan. Ugye ezt olvastuk róla a 2. versben, hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Világos, hogy itt egy szeméről van szó, Isten fiáról, aki az Atyánál volt, és akit az Atya a világba küldött, és aki megjelent az apostoloknak. Tehát nagyon fontos látni, hogy az örök élet, az élet a fiúban van, és ő maga az örök élet. Ezért nem szabad pusztán abban gondolkodnunk, hogy az örök élet a jelen való biológiai életünknek a meghosszabbítása, vagy vég nélküli kiterjesztése. Az örök élet maga Isten fia. Úgy sem szabad az örök életről gondolkodnunk, hogy ezt Isten úgy adja nekünk ajándékba, hogy miután nekünk adja az ajándékot, az örök életet, az tőle elszakad, függetlenné válik. És azt mi Istentől függetlenül birtokoljuk. Karácsonyról már beszéltem. Amikor karácsonykor valaki ajándékot ad, akkor az lemond arról, hogy az továbbra is az ő tulajdonává legyen. Hát jogilag kifejezve elidegeníti magától az ajándékot, és teljesen annak adja, az ajándékozottnak adja. Tegnap volt nálunk egy születésnapi buli, Gellért születésnapját ünnepeltük, és kapott ajándékokat. Azok már a Gellérti ajándékai. Semmelyik gyerek nem fog visszajönni, hogy Gellért az az enyém, add vissza. Mi emberek így ajándékozunk. Lemondunk arról, amit adunk, hogy teljesen hazé legyen, akinek azt adtuk. De az örök életnél nem így van. Az örök élet Isten fiában van. Az örök életet nem tudjuk úgy megkapni, hogy azt Istentől elidegenítjük. Csak akkor lehet részünk az örök életben, ha kapcsolatban vagyunk Istennel. Hiszen az örök élet Istenben van, az ő fiában van. Ezért beszél János az Istennel való közösségről, az Atyával és a fiúval való közösségről, ami a Szentlélek által a Szentlélekben valósul meg. Mert ebben a közösségben lehet miénk, vagy birtokoljuk az örök életet. Ezt olvastuk az 5. rész 11. 12. verseiben. Örök életet adott nekünk az Isten. És ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az örök életet Isten fiában birtokoljuk. Akkor a miénk a fiúval és az atyával, a Szentlélekben közösségünk, kapcsolatunk van. Ugye Isten fiának ez a bennünk lakozása a hit által valósul meg. Az Isten fiában való hitben erősíti meg János olvasóit. És ezért nagyon fontos, megint csúnyát mondok, az, hogy mit hiszünk, tehát a dogmatikai hitünk, hogy mit hiszünk Isten fiáról. Mert amint mondtam, ha nem az igazságot hisszük, valójában nem az Isten fiában hiszünk. Hiába hiszi valaki azt, hogy én 22 éves vagyok, vagy azt, hogy nő vagyok, mert én 45 éves vagyok és férfi. Ha Isten fiáról nem az igazságot hisszük, akkor nem ő benne hiszünk. Ezért fontos hinnünk, hogy megtestesült, testben föltámadt. Ezért fontos az, hogy a hitigazságokkal tisztában legyünk. És ezeket úgy higgyük, ahogy azt az apostolok kezdettől fogva hirdették. De nem elegendő a dogmatikus hit. Nem elég az, hogy hittételeket megismerünk. Azoknak a személyes, élő Jézus Krisztushoz, Isten fiához kell bennünket elvezetniük. Ahogyan ez megtörtént Péter apostollal is. Ugye az atyától kijelentetve vallotta meg, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ő, bár ezeket az igazságokat Istentől kijelentve megkapta, nem ragadt le annál, hogy ezeket az igazságokat ismeri. Ezek az igazságok Jézushoz kapcsolták teljes lényével, létével, egzisztenciával együtt. Mit értek ez alatt? Egyszer az Úr Jézus sok tanítványa elhagyta, többé már nem akarta követni. Mire az Úr Jézus megkérdezi a 12-t is, ti is el akartok tőlem menni? Péter pedig azt feleli, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A megvallott hitét, ami korábban megvallott hitét hozza elő. Elhittük, megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és ezért kihez mehetnénk? Az örök élet beszéde van te nálad. Mi ragaszkodunk hozzád. Hozzád kötődünk teljes létünkkel, és téged nem hagyunk el. Mit jelent az Isten fiában hinni? Ugye higgyetek az Isten fiának nevében, ez egyszerűen azt jelenti, hogy ő benne hinni, magában, az Isten fiában. És ennek két vetületét hadd mondjam el, amit szoktunk sokszor hangsúlyozni, hogy szívünkben megnyílunk Isten fia előtt, és őt befogadjuk az életünkbe. Ez az egyik oldala a benne való hitnek. A másik pedig az, amit Péter is tett, hogy önmagunkat hozzá kötjük, hozzá kapcsoljuk a szívünkbe. Szinte egyesülünk valóságosan Krisztussal, beleoltódunk Isten szent lelke által. Péter apostol így ír a korintusiakhoz írt első levelének 6. és 17. versében. Aki az Úrral, mármint Jézus Krisztussal egyesül, egy lélek ő vele. Pál apostol is beszél a Krisztussal való valóságos egyesülésről, egységről. A Krisztusba való beoltódásról. Rengetegszer beszél úgy, hogy Krisztusban. És ez nem csak egy úgymond elrejtettséget jelent, hanem valóságos, élő egysége Krisztussal. Mit mond ez az ige, aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele? Hogy az Úrral való egység, az a Szentlélek által valósul meg, és a Szentlélekben áll meg, áll fenn. A Szentlélek által egyesülünk Jézus Krisztussal, az Isten fiával. Krisztus adja önmagát, és mi befogadjuk őt a szívünkbe. De mi is adjuk önmagunkat Krisztusnak, és ő befogad. Szintén Pál írja, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket. Krisztus befogad bennünket. Ez az egymásban lét, amiről János sokszor ír evangéliumában is, hogy mi ő benne legyünk, ő pedig mi bennünk legyen. Tehát ez a kölcsönös egymásban való lét maga az Istennel való közösség. És ebben valósul meg az örök élet. Ugye az első rész harmadik versében azt olvastuk, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van. Az egész levél célja az, hogy az olvasóknak része legyen ebben a közösségben. Közösségben az Atyával és a Fiúval, a Szentlélek által a Szentlélekben. A Krisztusban hívő ember életének a közege kell, hogy legyen. Az Atyával és a Fiúval való közösség. Ebben kellene élnünk folyamatosan. János ebbe a közösségbe hívja olvasóit. Tehát ezeket azért írtuk nektek, hogy amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy közösségetek legyen velünk. Tehát ez a cél, az ő közösségük, az apostoli közösség, pedig közösség volt az Atyával és a Fiúval. Tehát ebbe a közösségbe szerette volna János az olvasóit is bevonni. És ebben a közösségben részesülünk az örök életben. Ebben a közösségben igaz ránk az, amit az 5. rész 13. versében olvastunk. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Ne bizonytalankodjatok, tudjátok meg, hogy örök életetek van. Ha a kezdeti apostoli igehirdetés alapján hiszünk Isten fiában, tehát úgy, ahogyan azt ők meghirdették eredetileg, és a hitünk az élő közösségre juttat velünk bennünket az Atyával és a Fiúval, akkor ebben a közösségben tudjátok meg, hogy örök életetek van. És ebben a közösségben örüljetek. Péter első leveinek elején az üdvösség öröméről mond, beszél, hogy, és úgy beszél arról az örömről, hogy kibeszélhetetlen és dicsőült öröm. És János szintén, mint egy végcégként azt írja a levelében, az elején a negyedik versben, hogy hát ezeket azért írjuk, hogy örömünk teljes legyen. Az Istennel való közösségben valósul meg a hívő ember öröme a maga teljességében. Tehát ha az apostoli igéhirdetés alapján, ha azon a talajon állunk, és hiszünk, közösségünk van az Atyával, és az ő fiával, és ebben a közösségben teljessé lesz az örömünk. Miért beszéltem ma erről? Miért hirdettem az örök életet, ami az Isten fiában van? Ennek oka mi szeretett testvérünk, Földházi Erzsinének a közülünk való eltávozása. Aki az örök élet biztos reményében távozott el ebből az életből, és abban a hitben ment el, hogy ahhoz megy az ő urához, akiben évtizedeken keresztül hitt. Igaz volt rá, amit az 5. rész 10. verse mond. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Mely bizonyságtétel arról szól, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Erzsi néninek bizonyságtétele volt önmagában, Istentől való bizonyságtétele. Hitt az Isten fiában, és az örök élet biztos reménységében várta, hogy elköltözzen ebből a világból ahhoz, akit évtizedeken keresztül szeretett és követett. Ezzel az igehirdetéssel az volt a célom, hogy ez a bizonyosság mindannyiunké legyen. hogy higgyünk úgy, ahogy az apostolok azt meghirdették Isten fiában. Ez teremtsen élő közösséget az Atyával és az ő fiával, a Szentlélek által, és ez a közösség adja meg nekünk az örök életnek a bizonyosságát. Hogy az ígéret az miénk is legyen, és várjuk úgy az Úrhoz való elköltözést, ahogy Erzsé néni is várta. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi Atyánk, a Te ígédet, amely Te rólad szól, Téged hirdet. Ha sokszor nehéz is felfognunk, megértenünk, hogy mit is kell az egyes szavakon értenünk, de köszönjük, hogy kérhetünk Téged, hogy ajándékozz meg bennünket újra és újra a bölcsesség és a kijelentés lelkével, a Te szent lelkeddel, a Te megismerésedben, hogy Téged úgy ismerjünk, amilyen valójában vagy, és ebben a megismerésben miénk legyen a veled való közösség, és az örök életnek biztos reménysége. Hálát adunk néked testvérünkért, Erzsé néniért, aki Te hozzád költözött, hogy példa lehetett számunkra abban, hogyan kell hozzád ragaszkodni, Téged a nehézségekben is szeretni, hozzád hűségesnek lenni. Kérünk Téged, hogy ajándékozz meg bennünket is, ezzel a hozzád való szeretettel, irántad való kötődéssel, és az örök élet biztos reményével. Az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen.